23 óra.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája: egyre több fiatal jön a templomba, mert közösség teremtő ereje van. Interjú Magyari Köpe Gáborral, a Miami Magyar Református Közösség tiszteletesével. 2019 végén kezdte meg szolgálatát a dél-floridai város Magyar Református Közösségében Magyari Köpe Gábor tiszteletes. Ebbe a közösségbe tagozódnak be a helyi katolikus hívek is, mert Miami-ban nincs önálló magyar katolikus templom vagy plébánia. A város magyar keresztény hívei a Miami Egyesült Magyar Egyházban és a Magyar Házban gyűlnek össze hétről hétre vallásuk, identitásuk és hagyományaik ápolására. A közösség új lelkivezetőjével munkatársam Somogyi Viktória készített interjút.
Magyari Köpe Gábor református lelkésszel beszélgetünk, aki a Miami Magyar Közösség új lelkészek. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál.
Áldás békességet!
Tiszteletes úr, 16 évet töltött a Szilícium völgyben, San Franciscóban, szolgálta az ottani közösséget. Melyek az első benyomások?
Hát igen, 16 év után tulajdonképpen kontinens egyik oldaláról átköltöztem a kontinens másik oldalára. Pici közösség az, ahol jelenleg szolgálok, a Miami Magyar Közösség. Most kezdem a közösséget megismerni jobban. Látom azt, hogy egy kis csoport az, ami ezt a közösséget viszi, de lelkesek, és tele vannak energiával, tele vannak lelkesedéssel, és tulajdonképpen a jövő iránti bizalommal remélik azt, hogy az új lelkésznek a eljövetelével akkor újból belindul, és belendül a közösség, és még többen fognak jönni, és visszatér az a magyar élet, ami valamikor Miami-t jellemezte.
Milyen kezdeményezésekkel igyekszik ezt a dicső régmúltat visszahozni, tehát egy aktív közösséget teremteni újra?
Hát én úgy gondolom, hogy ennek az első és legfontosabb lépése az, hogy az ember menjen el és ismerje meg az egyháztagokat. Tehát azokat az embereket, akik a gyülekezethez tartoznak, elmenni, meglátogatni, felhívni őket telefonon, kapcsolatot teremteni velük, hogyha esetleg öreg otthonban vagy kórházban vannak, vagy bárhol is megkeresni őket. Tehát ez az első és legfontosabb módja. Azon kívül pedig próbálni olyan rendezvényeket szervezni az egyházon belül, nem csak kimondottan egyházi rendezvényeket, hanem más világi rendezvényeket, kulturális rendezvényeket is, ami bevonza a fiatalságot, ami bevonza azt a csoportot, ami jelen pillanatban hiányzik, vagy valami jobból kifolyólag elmaradt.
Nagyon érdekes helyzet, hogy nyilván a Szilícium völgyben német Maurus atyával és az ottani magyar katolikus közösséggel nagyon jól működött az ökumenizmus, a közösség összefogása. Itt, Miami-ban egy másik helyzet van, mert gyakorlatilag a magyar katolikus közösség mint önálló intézmény nem létezik, hanem a református közösséggel együtt egy közösséget alkot. Uh-huh. Hogyan gyakorolják és oldják meg ezt a gyakorlati ökumenizmust, hogy ugye a katolikusok is betagozódnak ide a református közösségbe?
Elsősorban talán a legbanálisabb példa az, hogy amikor köszöntjük őket, akkor nem mindig csak a klasszikus református köszöntéssel köszöntjük őket, hanem a katolikus köszöntés is elhangzik, vagy hogyha ők katolikus köszöntések köszöntenek, akkor természetesen, hogy az ember úgy válaszol és úgy viszonyul hozzájuk. Azon kívül az istentiszteletek alkalmával tudatosan több alkalommal is katolikus énekeket választunk. Boldogasszony anyánk többször is elhangzik, és a rendezvényeink alkalmával is mindig különösképpen hangsúlyt fektetünk arra, hogy ez nem egy református gyülekezet, hanem ez egy magyar közösség, ahol katolikusok, reformátusok és minden más magyar, aki ide akar tartozni, szeretettel van várva.
Az amerikai magyar katolikus közösségekben a templom szerepe jóval túlmutat mindazon, hogy a hit továbbadásának a helyszíne legyen. Jelentős szerepet tölte be ilyen szempontból a református templom és az a köré szerveződő közösségben a templom.
Igen, azt hiszem, hogy ebben nincs semmiféle különbség. Ugyanazt a szerepet tölti be a református közösség is a diaszpora magyarság életében, mint egy katolikus közösség. Tehát jó néhány gyülekezetet ismerek, a Nyugati Egyházmegye esperese is voltam jó néhány éven keresztül, úgyhogy éppen ezért tudom ezt az egészet, hogy a világ és az egyházi programok ugyanolyan súlyban képviselve vannak, és minden gyülekezet próbálja a világi programokat is, a kulturális programokat támogatni, legyenek azok magyar iskolák, legyenek azok cserkészet, több helyen nagyon szépen működik a cserkészet, azon kívül vasárnapi iskolák, legyen az disznótoros vacsora, piknik, magyar nap, különböző bálok, tehát ezekben a református gyülekezetek rendszerint mindenütt ott vannak, és masszívan kiveszik részüket ezeknek a szervezésébe.
Hogyan látja az ifjúság pasztoráció lehetőségét itt Miami-ban?
Ez nem egy könnyű kérdés, ugyanis szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy az a tradicionális egyházi közeg, ami az elmúlt éveket, évtizedeket, ezt mondhatom nyugodtan, hogy évszázadokat jellemezte, az a mai világban már egyre inkább, sokszor úgy érzem, hogy idejét múlt, fiatalok nem ezt keresik. Úgyhogy nehéz a fiatalságot megfogni, nehéz a fiatalságot a templomhoz úgymond visszacsábítani, egyáltalán templommal megismertetni. Óriási kárt okozott az a, hát legalábbis magyar viszonylatban, az a 40 év kommunizmus, ami oda vezetett, hogy nagyon sok esetben kérdezték, hogy mi az, hogy lelkész. Tehát az, hogy papot hallanak, azt tudják, de az, hogy lelkész, mi az a lelkész, tehát ez a szint, tehát nagyon sokszor ez a szint. De most nem akarok csak egy sötét képet festeni erről, mert hála Istennek egyre több a fiatal a templomban, és jönnek a fiatalok a templomokba. Pontosan azért, mert a templomok nem csak egy ilyen vallásos közeget alkotnak, hanem azon túl is egy ilyen közösségteremtő erejük van. Látom azt, hogy azokon a helyeken, azokon a gyülekezetekben, ahol vasárnap iskolák alakulnak, ahol valamilyen formában gyerekekkel folyik az aktivitás, oda, hogy jönnek a szülők, oda az keresik, azt fontosnak tartják, és akkor hajlandók támogatni is. És ez egy lépés. Talán az első pillanatban nem is az a fontos, hogy őket mindenképpen a templomba hoz be, de hogyha már eljönnek és látják, hogy ez egy jó hely, ahol jól érzik magukat, ahol a gyerek jót tanul, ahol ők maguk is esetleg új barátokat kapnak, új embereket ismernek meg, itt a diaszporába eljönve otthonról. A következő lépés az, amikor már aktívan hajlandók tenni a gyülekezet megmaradásáért, a templom megmaradásáért, és így alakulnak, így jönnek létre tulajdonképpen nagyon sokszor az új egyháztagok, és vannak nagyon lelkesek, és tényleg szívüket, lelküket, energiájukat, pénzüket, mindent beleteszik, hogy ezek a közösségek megmaradjanak.
Ezek után térjünk vissza 16 éves tapasztalatára a Szilícium völgyben, ahol ugye az ottani református közösség élén állt. Milyen tapasztalatokat szerzett ez alatt, a közel két évtized alatt?
Mielőtt a San Francisco és környéke magyar református egyháznak a lelkészévé választottak volna, előtte már 5 éven keresztül a svédországi magyar protestáns közösséget szolgáltam. Igazából túl nagy különbség már nem volt Svédország és Amerika között. Természetesen megvannak a helyi jellegzetességek, de már megismertem egy nyugati diaszpórát, egy nyugati diaszpóra magyarságot. Visszatérve San Francisco-ra, az ember rengeteget tanult, és tényleg a magam 16 év távlatával, lelkészi távlatával visszagondolva, egészen más színben látom mindazt, ahogyan az elején én azt elképzeltem, ahogyan én azt megfogalmaztam, és amit el tudok mondani az, hogy ugyan református gyülekezetnek hívjuk és valljuk magunkat, és tulajdonképpen hivatalosan az is, de tulajdonképpen ez egy magyar gyülekezet. És ez általában elmondható szinte minden más magyar közösségre, hogy például a presbitériumnak egy jó része katolikus volt, vagy más vallású volt. És ugyanez jellemző, tudom azt, hogy a katolikus gyülekezetekre is. Úgyhogy az emberek egy idő után nem is úgy gondolkodnak, hogy most azért jövök oda, mert református vagyok, vagy azért megyek a másik templomba, mert katolikus vagyok, hanem ez is egy magyar gyülekezet, az is egy magyar gyülekezet, és melyikhez érzem magamat egy kicsivel közelebb. Ez egy nagyon jó dolog volt számomra tulajdonképpen így megélni az ökumenizmust a hétköznapi embereknek a szintjén.
A lelkészi tevékenységének melyek azok a kardinális pontjai, amelyek mindenképpen fontosak egy ilyen diaszpóra magyar közösségben?
Én úgy érzem, hogy én tulajdonképpen az otthoni lelkészeknek, papoknak a munkáját folytatom, azoknak a kezét fogjuk meg újból, akik eljöttek otthonról. És ilyen szempontból persze vannak egyedi dolgok, meg más a szolgálat, de a szolgálatnak az alapja az ugyanaz. Tehát megkeresni az embereket, pásztorolni őket, gondjukba, bajukba, nehézségeikbe, problémáikba, ott lenni mellettük, segíteni őket, lehetőséget adni nekik, hogy egy magyar közegben legyenek. Mindennyian elmondják, hogy lehet, hogy már Amerikában élnek, évtizedek, hosszú évtizedek óta nagyon sokszor szinte könnyebben jön szájukra az angol, mint a magyar, de ha imádkozni kell, vagy egy istentiszteletet kell hallgatni, akkor megmondják, hogy az nekik az igazából az magyarul jelent valamit. És ez nagyon fontos. És ezt érzem, s tudom, s értem én is. És tulajdonképpen ebben látom a munkámnak az egyik célját, hogy megpróbálni megtartani számukra azt az életérzést, amit elszakadva otthonról, eljönve otthonról mindannyian hiányolunk, és ez egy űr az embernek az életébe. Lelkészként többek között ezt is próbálom betölteni.
Nagyon érdekes, hogy a templombezárások jelensége nem csak az itteni katolikus közösséget érinti, hanem a református és az új evangéliumi egyházakat is. A magyar református közösséget itt az Egyesült Államokban milyen szinten érinti ez a probléma, és milyen megoldásokat próbálnak keresni ennek elkerülésére?
Az amerikai magyar református közösségekben a templombezárások inkább a keleti és a közép-egyház megyében hangsúlyosak, ugyanis itt vannak azok a nagyon régi gyülekezetek, amelyek már 100-valahány éve alakultak, és onnan sajnos magyarság már vagy teljes egészében asszimilálódott, vagy elköltöztek. Ahogyan látom azt, hogy nem mindig negatív a kép. Sokszor úgy lelkészektől, presbiterektől is az ember hallja azt, hogy itt is, ezt is, ezt a templomot is mindjárt bezárják, a következő templomot is hamarosan lehet, hogy bezárásra kerül. De ugyanakkor fel tudok sorolni jó néhány más példát is, amikor a gyülekezetek tényleg megújulnak, megerősödnek, újból megtelnek élettel, energiával, fiatalokkal. Én úgy gondolom, hogy vannak természetes folyamatok, tehát gyülekezetek, amiket bezárnak, mert egyszerűen úgymond elkötözik körülöttük, vagy kial körülöttük a nép, de helyettük jönnek létre mások. Én többet tudnék beszélni például a nyugati parti gyülekezetekről, azok viszonylag fiatalabbak, tehát a legtöbb nyugati parti gyülekezet olyan 60-70 éve alakult, és ott mai napig is jönnek létre új gyülekezetek, és tele vannak erővel, és tele vannak energiával. Tehát ahol magyarok eleinte kis számban, aztán utána lehetőség, ha úgy hozza, akkor egy nagyon nagyobb számban összegyűlnek, akkor előbb-utóbb megalakul egy templom is. És ebben nagyon-nagyon fontos szerepet játszanak azok a lelkészek, akik a környező nagyobb gyülekezeteket ellátják, hogy missziónak érezzék azt, hogy létrehozzanak ilyen kis leánygyülekezeteket, ilyen kis missziós központokat, ahol amelyek, hogyha talán nem is tudnak egy állandó lelkészt fenntartani, de havonta egyszer, vagy három havonta egyszer tudnak egy istentiszteletet tartani. Van egy főgondnok, van egy kisebb számú presbitérium, ami egy-egy lelkésznek a vezetésével, amelyek talán nem pont helyileg nem ott van, de valonnan máshonnan szívesen odautazik, megtesznek mindent, hogy azt a kis közösséget virágoztassák. Több pozitív példát tudok felsorolni, ahol ez kitűnően működik, és nagyon-nagyon szép számban jelennek meg az emberek egy-egy ilyen istentiszteleten, vagy egy-egy ilyen magyar gyülekezet által szervezett rendezvényen.
Nagyon érdekes katolikus szempontból, hogy az amerikai magyar református közösség gyakorlatilag betagozódik a magyarországi református egyházba, részben. Ami különbség a katolikus egyházhoz képest. Elmagyarázná, hogy hogyan működik ez?
Igen, két magyar egyháztest van. Az amerikai magyar református egyház, és a másik egyháztest ez a Calvin Zsinat. Mind a kettő különálló jogi entitás, Amerikában bejegyzett jogi entitásként működik, de mindkettő része az otthoni egyházaknak. De ugyanakkor nem tagolódnak be, úgymond egy otthoni egyház kerületbe, hanem tulajdonképpen egy ilyen partnerségi viszonyban működnek egymás mellett. Mind a két egyháztestben, tehát úgy az amerikai magyar református egyházban, úgy mind a Calvin Zsinatban három egyházmegye van, keleti, közép, nyugati egyházmegye, az egyházmegyéknek az élén az esperesek, és az esperesek alatt pedig az oda tartozó lelkészek és gyülekezetek.
Örömmel tapasztaltam azt, hogy itt a templom, a közösségi ház, a parokkia mögött hatalmas ingatlan húzódik, aminek a bevételéből gyakorlatilag fenntartják a közösséget, az intézményeket, és biztosítják ezáltal a túlélést. Ez jellemző más református teni közösségekre is?
Részben igen. Sok gyülekezetben az elődök ezt okosan előrelátták, azt, hogy szükséges valami a gyülekezet adakozásán túli pénzforrás, az állandó pénzforráshoz jutni. És akkor így vásároltak apartmenteket, vagy létrehoztak egy-egy ilyen nagyobb kulturális otthont, amit ki lehet adni hétköznap is, vagy apartmanok esetében például, hogy több helyen is működik, ezek tartják fenn a közösségeket. Azokon a gyülekezetekben, ahol nincs erre lehetőség, vagy nem volt erre lehetőség, többek között ilyen volt a San Franciscó-i gyülekezet, és ott nagyon kemény munkával, magyar közösségnek és a gyülekezetnek a segítségével kellett valahogy összeszedni azt a pénzt, amiből a gyülekezet élt, amiből a gyülekezet eltartotta a lelkészét, és egyáltalán azt az anyagi fedezetet megteremtette, amivel a különböző rendezvényeket és a különböző missziós szolgálatokat el tudta végezni. De nem lehetetlen. Tehát nem csak az a módja, és nem csak az a megoldás, hogy ilyen kívülálló pénzforráshoz jusson, mert meg lehet ezt valósítani gyülekezeti munkával és adakozással is, és különböző rendezvényeknek a szervezésével. De tény, ami tény az, hogyha van valami olyan ingatlan, vagy van valami olyan pénzforrás, állandó pénzforrás, ami segíti a gyülekezetnek a hosszú távú fennmaradását, az egy nagyon nagy biztonságot ad a gyülekezet hosszú távú megmaradásában.
Visszatérve itt a rövid távú tervekre, milyen programokat terveznek itt a Miami magyar közösségben?
Anna Bál terveztünk be az ősz folyamán, Erzsébet Katalin Bált terveztünk be, és természetesen minden más egyházi programot is meg fogunk tartani. Azon kívül pedig azt beszéltük, hogy próbálunk majd a fiatalság számára olyan programokat szervezni, amivel talán jobban be tudjuk vonni őket. Tehát ilyen gyermekaktivitásokat, a vasárnapiskolát próbáljuk támogatni, amennyire csak lehet minél több fiatal szülőt behozni. Magyar napot tervezünk megszervezni, és szó van arról, hogy az egyház szponzorálna egy ilyen termet, ahol magyar fiatalság teremfocira tud találkozni havonta egy alkalommal, és megpróbálunk minél jobb viszonyt kialakítani, és úgymond feléleszteni a kapcsolatot a más magyar szervezetekkel, és valahogy így próbáljuk ezt az egészet még több élettel megtölteni, és felvirágoztatni.
Milyen szerepet tölt be ebben a folyamatban a Körösi Csoma program ösztöndíjasa, hogyha van ilyen?
Igen, van. Én nagyon szeretem a Körösi Csoma programot. Ezt évek óta nagyon szépen kihasználtuk a lehetőséget San Franciscóban, és tudom azt, hogy itt a Miami közösség is támaszkodik a Körösi ösztöndíjasokra. Ugyanis a legtöbb esetben jól képzett, lelkes, szívüket, lelküket kitevő fiatalokról van szó, akik nagyon-nagyon sokszor hozzájárulnak ahhoz, hogy egy-egy közösség újból felvirágozzon. Tehát tudom azt, hogy sok esetben az iskolákat viszik, vagy a cserkészetet viszik, vagy sok esetben ilyen népi táncot tanítanak. De ugyanakkor például a mai fiatalságról lévén szó, a legtöbbjük nagyon otthon van a számítógép világában, és tehát a szociális médiában a különböző programoknak az úgymond reklámozása, hirdetése, websájtoknak az elkészítése, Facebook oldalaknak az állandó frissítése is az ő feladataik közé tartozik. Úgyhogy én magam is támaszkodom Körösi Csoma Sándoros ösztöndíjas hölgyre, mostani ösztöndíjasunkat Rós Eszternek hívják, és egy nagyon jó munkakapcsolatom van vele.
Ehhez az új megbízatásához Isten áldását, sok erőt és kitartást kívánok a hallgatóink nevében is.
Köszönöm nagyon szépen, én is kívánom önöknek viszont a legjobbokat, Isten áldja meg önöket.
A közösség új lelki vezetőjével munkatársam Somogyi Viktória készített interjút. Madeli Köpe Gáborral, a Miami Magyar Református Közösség tiszteletesével Somogyi Viktória beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. is szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.